Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték. Aki kérdez, Stadler Zsolt, a GPShow.hu tulajdonosa. Aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Form 1-es webáruház. Nagy szeretettel köszöntöm a Max Rádió kedves hallgatóit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió Form 1-es talkshowját, a száguldó cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnk, Form 1-es szakértőnk, Méhes Károly. Szevasz, Karesz!
Szia, szép estét!
Szervusz, hogy vagy? Elkezdődött, mit szólsz hozzá?
Hát, örülök neki, mondjuk ez a legfontosabb. Forma 1, ez mindig jó, ha van, még ha fura körülmények között is. És hát alapvetően elégedett vagyok nagyjából az első két futammal, mint versenyhelyzettel. Ugye az első azért jóval izgalmasabb volt, mint a második, itt mintha egy kicsit helyreállt volna a világrendje, már amennyiben az a rendje, hogy a két Mercedes vágtat az élen, és meg is nyerik a verseny, de hát talán nem lesz mindig ez a felállás a következő pár versenyen.
Igen, hát azt kell, hogy mondjam neked, hogy nálunk azt is, ugye a beszélgetésünk során azt is figyelembe kell venni, hogy ugye egyrészt beszélgetek veled, mint Forma 1-es szakújságíróval, meg másrészt meg beszélgetnem kell veled, mint ortodox Ferrari rajongóval. Úgyhogy akkor először, mint Forma 1-es, nem kérdezem meg, hogy ortodox Ferrari rajongóként hogyan értékeled mondjuk a második versenyt, a Steyr nagydíjat, mert az nagyjából 35 másodperc után nagyjából elvesztette az értelmét, de majd szeretnék majd erre is egy picikét majd kitérni bővebben, hogy mi lehet a gond a Ferrari házatáján, hanem úgy unblock úgy kezdjük meg az értékelést az első két versennyel. Abszolút mértékben osztom a véleményedet, hogy egy elsőre egy, azt mondom, hogy ha 10-es skálán kéne ezt a két versenyt értékelni, akkor én úgy gondolom, hogy az első verseny egy erős 8-ast érdemel, míg a második verseny egy teljesen átlagos 5-ös versenyt érdekel, és látod, ez a hátránya annak, hogy ugyanazon a versenyhelyszínen dupláznak, mert a második versenyre ki tudják a csapatok köszörülni azt a csorbát, amin mondjuk az első versenyen közbe jött. Lásd, Mercedes a második versenyre ugye átkábelezték az autót, és ezáltal a tempó fölényüket jobban tudták érvényesíteni. De akkor értékeljük ki akkor elsőnek a két futamot. Hát szerintem a Mercedes ott folytatta, ahol abba hagyta.
Hát gyakorlatilag ott folytatta, ahol 14-be elkezdte. Igazából nem látszik, hogy bármi is megrengetné őket, különösebben abban a pozícióban, hogy mindent majdnem tökéletesen csinálnak. És voltak éppen az első futam is egészen más, hogy nézett volna ki a Hamilton, nem sorolják hátra ugye egy apró büntetéssel. Ki tudja, hogy akkor mi lett volna az eredmény, plusz ugye még a végén az Albon elleni ütközés is pozícióba került neki. De alapvetően hát úgy verik a mezőnyt, ahogy nem szégyellik. Tehát a második, a Steyr futamon a pole köre, amikor ugye több mint egy másodperccel alázta a másodikat, azért az elég beszédes.
Hát én megmondom,
és hát a futamban meg, ugye, ott meg nem is volt kérdés, tehát amikor itt beszélgettünk másokkal is a versenyről, és hát már lehetett tudni, hogy ő indul az éről, és száraz idő lesz, hát gyakorlatilag senki nem mondta azt, hogy hát majd a Bottas nyer, vagy a Verstappen nyer, mert gyakorlatilag ezt simán lehetett tudni, hogy esélyük nem lesz, és így is lett. És ez valószínűleg, hogy egy kicsit ilyen fekete felhőket, amilyen színű a Mercedes, vetítsek előre, ez szerintem erre az egész szezonra érvényes lesz. Tehát, hogyha különböző, ugye műszaki hiba alig-alig van manapság, legalábbis nem a Mercedesnél, mondjuk a Renaultnál inkább, és hogyha nincsenek valamiféle egyéb külső gigszerek, ilyen biztonsági autószakaszok, vagy valami kis ütközés, akkor megfoghatatlan a csávó, és hát tényleg a karrierje csúcsán van abból a szempontból, hogy nem csak gyors még mindig nagyon, hát ezt látjuk, hanem iszonyúan tud koncentrálni, keveset hibázik viszonylag, és hát egy olyan kocsival megjön a feneke alatt, ami egyszerűen repíti előre.
Igen, hát én is, ha rossz májú szeretnék lenni, akkor először is azt tudnám mondani, hogy a világ 8. csodája volt, hogy Hamilton büntetést kapott, ráadásul egy hétvége alatt 2, hát szóval nem is tudom, hogy mi történt. Én is egy kicsikét úgy csodálkoztam, hogy Jézus, merre mondom, a Forma egy aktuális szentelnét megmerik büntetni, ráadásul kétszer, akkor mondom, itt biztos, hogy valami új szezon kezdet van. De igen, abszolút egyetértek vele, tehát a Mercedes megint olyan szinten kimagaslik a mezőnyből, és ezzel a Hamilton kombinációval, hogy tulajdonképpen reszeltek a többieknek, hogyha szabad ilyen tömören fogalmaznom, mert ez a Bottas gyereknek is igazából csak akkor jöhet össze itt bármi, hogyha ha Hamiltonnak éppen nem úgy jön ki a lépés, vagy éppen mondjuk hát elvonja a figyelmét valami, vagy bármi.
Szúrják a kerékcserét, bár azt se csinálják, tehát a Mercedesnél még olyan sincs nagyon.
Hát igen, például, hogyha már az élmezőnyt nézzük, akkor például, hogy a McLarennél két versenyen mind a két pilótának legalább egyszer elszúrták a kerékcseréjét, ahol nagyon súlyos időket hagytak benne, és ráadásul pont a második versenyen, azt hiszem talán Sainznak, akkor a Sainznak a első kiállását szúrták el, akkor őt nagyon komoly pozíciókat is vesztett. Viszont a Mercedes-ről tudjuk, hogy nagyon erősek, és várhatóan akkor nagyon erősek is lesznek az egész szezon folyamán. Bottasnak maximum akkor lesz esélye, mint ahogy Rosbergnek is volt 2016-ban, hogyha ügyesen ki tudja használni. Viszont a második helyre felzárkózott az a Red Bull, akitől megmondom őszintén, hogy én egy kicsikét többet vártam. Ugye az első versenyen nagyon hamar elhullott a Verstappen, és pont akkor füstölt el alatta a Honda motor, amikor a taktika elkezdett az ő kezére játszani, és ezért nagyon vártam a második felvonást, és még az esős időmérőn is igen, hát nagy hátránya, de egész jól szerepelt. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a második versenyen kaptunk ugyanazon körülmények között, ugyanolyan gumitaktikával egy elég kiábrándító képet azon a pályán, ahol az elmúlt két évben nagyon-nagyon jól szerepelt ugye a Red Bull, hogy hát le vannak maradva, mint a borra való Verstappen ide, Verstappen oda, és hogyha még a Verstappenhez veszem az Albonnak a teljesítményét, ő pedig mocskosul le van maradva a Verstappenhez képest is.
Hát őt ugye már meg is fenyegette a dr. Markó, aki nem szokott sokat lacafacázni. Ugye egy évvel ezelőtt kb. Ilyenkor rúgták fenékbe a Gaslyt. Most ugye szerencséje van, hogy még csak a szezon elején vagyunk, de ez gyakorlatilag látszik, hogy ő nem bírja ezt a tempót, amit a Verstappen diktál. És ugye, hogyha túl nagy a különbség egy ugyanaz autóban ülő fiatal, majdnem egy idős, ugye, azt hiszem kicsivel egy vagy két évvel fiatalabb a Verstappennél, és a Red Bullnál nagyon hamar kitelik valakinek a becsülete. Csak hát ugye nagy a teher a vállán neki is, hogy egy olyan figura ellen kell bizonyítani, aki majdnem, hogy a mezőny egyik leggyorsabbja, csak hát ahogy mondod, ugye ez a Red Bull Honda még mindig nem állt össze olyanná, amilyenné kellene ahhoz, hogy hát legalább akkor ez a csapat legyen az, ha már a Ferrari az idei évre úgy tűnik, hogy teljesen kuka, hogy egy kicsit élvezetesebbé, vagy izgalmasabbá tegye a világbajnokságot, mert valljuk meg, hát igazából a Bottas úgy hagyta ott aztán szintén, és állt a második helyre, hogy jó, kergette egy ideig, meg a ügyesen lavírozott a Verstappen, mint mindig, de hát alapvetően nem volt esélyesen.
Pedig megmondom neked őszintén, hogy amikor elindultak itt a feljelentési hullámok, legalábbis a Red Bull részéről az első verseny előtt, akkor én egy kicsikét reménykedtem abba, hogy valószínűleg azért ilyen aktívak a zöld asztalnál, mert a vártnál is közelebb lehetnek a Mercedeshez, és aztán végül is nem.
Hát nem, abszolút nem. Tehát gyakorlatilag ott tartanak szerintem, mint tavaly. Értékelhető fejlődést nem mutattak be, és azért az, amit ugye elég hamar elhullott 14. kör, vagy valahogy így volt az első futamon, Verstappen egyben, az azt is jelzi, hogy hogy igazából még sérülékeny is az autó, sőt nem tudjuk, hogy mennyiben függ össze az a kis koccanás a Hamiltonnal, de igazából az, hogy abban megnyerhette volna a futamot, az nem igaz, hiszen műszaki hiba miatt esett ki aztán a végén. Nem elég, hogy nem elég gyorsak, hanem még ugye figyelni kell folyamatosan a technikára is, hogy mikor mond csődöt ez vagy az a szekció.
Ettől függetlenül azért bármi is történt az Albonnal, meg a Hamiltonnal, azért az a büntetés a Hamiltonnak, én véleményem szerint az teljes mértékben megállja a helyét, mert hát nem igazán
ez volt a minimum, én azt mondom inkább. Főleg így, hogy egy nagyon hasonló helyzet volt ugye már a tavalyi év végén Brazíliában is. Én még inkább keveseltem is, megmondom őszintén.
Hát mondjuk annak a tényével, hogy ugye valaki megkapott egy 5 másodperces szintén plusz időbüntetést azért, mert gyorsan hajtott a box utcába, még a másiknál meg ugye pont egy olyan ütközés történt, ahol az Albonnak konkrétan kuka lett a versenye, és hogyha ugyanennél a versenynél maradunk, ugye egy hasonló szituáció játszódott le az Albon meg a Norris között, és érdekes módon ők tudtak egymásra vigyázni, és érdekes módon nem volt leterelés, nem volt semmi, hanem szép, nem volt semmi puposkodás, hanem úgy szépen akkor végig tudták csinálni ezt az egészet. Ezért is mondtam azt, hogy egy kicsikét én sokkot kaptam, hogy a Hamiltont meg lehet büntetni, ráadásul egymás után kétszer, de hát nyilván ez értelemszerűen egy kis egészséges, kis savazás, ami így a száguldott cirkusz keretein belül még véleményem szerint beleférhet. Viszont, ha már itt tartunk, kibeszéltük a Red Bullt és a Mercedes-t, megemlítetted a Ferrarit. Hát nem tudom, hogy mondom, itt vagyok bajba veled, hogy is beszélgessünk el a Ferrariról, mint szakújságíróról, mert akkor azt mondom, hogy az első versenyen a Leclerc szerintem parádésat autózott. Bevallom neked őszintén, hogy az első versenyen engem a Leclerc a 2012-es Alonsóra emlékeztetett, amikor szintén volt egy hulladék autó, ami csak egy pilóta alatt működött marha jól. A másik alatt ugye az akkor ugye az a Massa volt, mint csapattárs, az nála nem nagyon működött, de az Alonso mindig 110-120%-ot ki tudott hozni az autóból, és tudott hozni olyan eredményeket, amivel szerintem más nem nagyon lett volna képes. Ő is most elindult, nem sikerült a kvalifikáció, szépen elrajtoltak, és szépen kivárta a megfelelő alkalmat, amikor kellett keselyükként lecsapott rá, könyörtelenül kihasználta, és végig a határon autózva be tudott hozni egy dobogot, amit, bocsánat, negyedik lett, azt hiszem ugye a végén, de úgyis hülye vagyok, második lett, így van, rosszul mondom, bocsáss meg, csak így kavarodnak bennem a számok, de hát mondjuk nyilván ez már életkorom folytán is ennyi megbocsátható nekem. Szóval a lényeg az első versenyem parádésan ment, nagyon éretten ment, nagyon lenyűgözően ment, és aztán pedig a második versenyen pedig borzalmas. És nem csak ő, hanem az egész Ferrari. Na mondjuk egy pár szót a Ferrariról.
Ugye a Ferrarinál két dolog van legalább. Az egyik, hogy ez már a téli teszten is bebizonyosodott, tehát hogy ez az idei kocsi, ez az SF1000, amit ugye az idei ezredik verseny tiszteletére neveztek el így, ami, ha minden igaz, Mugello-ba fog elkövetkezni. Hát, hogy ez árnyéka még a tavalyi autónak is. Tehát egyszerűen nem működik semmilyen területen se. És ennek ugye az egyik fő oka az a Mattia Binotto, aki a jelek szerint borzasztóan nem képes megbirkózni azzal a több funkciós feladattal, ami ráhárul a Ferrarinál, és ezért talán a Ferrari legfelsőbb vezetését is terheli felelősség, hogy igazából ez már a tavalyi év alatt is kiderült, hogy ő a kommunikációban, a csapatmenedzselésben nem annyira penge, mint amennyire kéne, akár csak az elődje, mondjuk Arriva Véne. Ő egy nagyon jó mérnök, aki ezt már másfél évtized alatt, hiszen ő már a Schumacher korszakban is ott volt, bizonyította, hogy ehhez ért, ő erre lett ugye kiképezve, de nem megy neki a csapatvezetés, pláne nem úgy, hogy igazából ő felel az autó fejlesztéséért is. És akkor belefutott ugye egy olyan késbe is, hogy egy félig vagy tán teljesen illegális motorral versenyeztek tavaly, ez ugye elaludt ez az ügy, de igazából nem tudjuk az igazságot tetéren. És ami meg szintén abszolút az ő fennhatósága alá tartozik, hogy az autó aerodinamikailag az egész kocsi konstrukciója hogyan működik, hát az se jó. Tehát gyakorlatilag minden feladatát tekintve csődöt mondott, és hát ki kell találniuk ott Maranellóban az uraknak, hogy mi legyen, mert ez láthatólag így egy lejtmenet az egész. Tehát valamelyik feladatától meg kell őt szabadítani, ez nyilván a csapatvezetés lenne, hiszen ehhez ért kevésbé, és egyre inkább bizonyítja, hogy csak kapkod, és ugye ez az egész Fettel ügy például, hogy össze-vissza beszél most így utólag, hogy ki mit mondott, mit nem mondott, mit akartak, mit nem akartak. Tehát egy ilyen nagy istállónak nem szabad belekeverednie ilyesmivel, mert hogyha ez a, mit tudom én, Zaubernál történik, hát az nem annyira lényeges, minden tiszteletünk a svájci csapaté, de mondjuk nem esik annyira latba mondjuk egy Giovinazzi szerződése, mint egy Fetteli, aki négyszeres világbajnok, és mint utólag most kiderül, gyakorlatilag az utcára tették úgy, hogy csak a pőre tényt közölték vele, és nem is vitatták meg az előzőekben, hogy mi legyen, vagy ő mit szeretne. Tehát ilyen módon ugye Binotto gyakorlatilag csődöt mondott, és ez a vergődés, most erről nyilván ő nem tehet, hogy a két pilótája egymásba rohan a harmadik kanyarba, de ez minthogyha szimbolizálná az egész jelenlegi helyzetet, ahol a Ferrari most áll. És szó szerint áll, vagy csúszik inkább hátrafelé, még inkább.
Én azt mondanám, hogy az egész Steyr nagydíjó mutatott hétvége szimbolizálja azt a helyzetet, amiben most jelenleg a Ferrari van, és ez ügyben, amit az előbb elmondtál, csak rákapcsolódnék kettő gondolattal. Az első gondolatom az, hogy ugye ezt megállapítottuk, hogy a Binotto, mint csapatvezető alkalmatlan, és most a technikai részén is szerintem rendkívül alkalmatlan, mert számomra, ami rettenetesen bűzlik, az a következő. Ugye tavaly építettek egy autót, ami kiderült, hogy egy hulladék. Annak ellenére, hogy egy piszok jó trükkös motor van benne, de ezt most látjuk, hogy no motor trükk, no party, látszik az összes többi Ferrari motoros autónak a teljesítményen, abszolút, hogy milyen rettenetes és hatalmas nagy visszaesés van. Hát gondoljunk bele, hogy több mint fél másodperccel estek vissza, és akkor csak nagyon-nagyon jó indulattal mondom az idő különbségeket a Ferrari motoros autókat illetően, és azért ez egyik évről a másikra illik előrelépni, na de amikor hátralépsz egy másodpercet, mint mondjuk az első versenyi kör, kijellemzett köridők alapján hasonlítottuk ugye össze a 2019-es eredményekkel, a 2020-asokat, és egy másodpercet hátralépni, hát erre idáig az újkori, modernkori Forma 1-be egy csapat volt képes, az a Williams, és láttuk, hogy hol kötött ki, és honnan próbál meg félig meddig sikerekkel felküzdeni. Még mindig ott van hátul a béka feneke alatt, de legalább most már azért a hátrányát azért szépen ledolgozta valamennyire, de erre majd kitérünk majd később. Tehát eleve számomra az, ami érthetetlen, hogy van egy Ferrari, aki tavaly épített egy hulladékautót, amiben rettenetesen nagy erőforrást és energiát, meg pénzt öltek bele abba, hogy ezt a hulladékautót valamennyire fel tudják javítani, ami elmondásuk szerint olyan jól sikerült, hogy akkor a következő évre ebből táplálkozva ezeken az alapon megépítenek egy autót. Jogos elvárás, pláne egy Ferrari részéről, hogy akkor elvárjuk azt, hogy igen, akkor a jövő évi autó az kategóriákkal jó lesz, és tök jó lesz. És ez baromira nem sikerült nekik. Tehát ez az autó, ez konkrétan egy kudarc, és annak a fényében viszont egy marha nagy blama a Binotto részéről, hogy ez konkrétan februárban, ez kiderült, hogy ez az autó, ez úgy rossz, ahogy van, és azért Covid ide, Covid oda, nyilvánvalóan szerintem nem ültek otthon, és nem Xboxoztak a Ferrari mérnökei, hanem biztos, hogy megtaláltak egy olyan összedolgozást, hogy ha már az iskolai, hát hogyha már az iskolai részét nézik az oktatásnak, sokat, hogy, és nem voltak képesek ezt kijavítani.
Azért online lehet dolgozni.
Hát így van, és ezt képtelenek voltak kijavítani ezt a marha nagy fiaskót. Na ez elmond elég sok mindent szerintem, jelenleg a Ferrari-nál tartó óriási nagy problémák egyikéről.
Hát igen, gyakorlatilag ez a két fő baj van, hogy az autó is vacak, és a csapatmenedzsment is vacak, és nyilván, hogy akkor még itt van ez a Vettel tényező, akivel nem tudtak normálisan bánni, biztos egy nagy sértődöttség van benne, ugyanakkor meg hát ez az egész szituáció meg a Leclernek se jó, mert hát ő is biztos arra vágyott, hogy hát egy elég jó első Ferrari-s év után erre csak rá lehet még pakolni egy lapáttal is, hát ha nem is rögtön világbajnok ki álmokat szöveget, bár egy fiatal ember nyilván azt szöveget. Hát most a második futam után, még az elsőnél azt mondhatta, hogy jó Mázlin volt, de hát ki tudja mi lesz, de ez a versenybe kellett bizonyítsa azt, hogy hát nincsenek sehol, és a Racing Point meg a McLaren ezek abszolút beelőztek, tehát ők normális esetben jelenleg ugye az ötödik csapat, és az ott már épp, hogy csak a utolsó pontszerző helyeket tudják megcsípni, hogyha mindenki célba ér ezzel a tempóval.
Abszolút egyetértek. Még egy gondolat, ugye mondtam, hogy kettő gondolatom van, a második gondolatom, ez tulajdonképpen a sorsnak, vagy az életnek a fricskájának is lehet nevezni, hogy amikor azt hiszi az ember, hogy na, ettől rosszabb már soha többet nem jöhet, hát akkor de mégiscsak jön. Következő dolog. Emlékszel te még arra a csapatvezetőre, hogy Stefano Dominicali?
Hogy nem, elég sokáig volt.
Hájaj, én akkor azt mondtam, hogy még egy ilyen csapnivaló egy vezetőt, egy csapatfőnököt a föld nem hordott a hátán. Hát én megmondom neked őszintén, hogy szerintem sok Ferrari rajongó, és kérdezlek téged, mint ortodox Ferrari rajongót, szerintem most visszasírja mindenki azt a Dominicalit, mert azért ettől azért ő azért sokkal többet tudott villantani.
Hát így van, ugye ő azért persze a zsantot keze alatt nőtt föl, ő volt a második ember a csapatban, nyilván nagyon sok módszert meg vezetési stílust azért ellesett tőle, de kétségtelen, hogy a Dominicali is egy kicsit ilyen erőtlenebb, nem annyira határozott egyéniség volt. Ebben a pozícióban sajnos vaskézzel kell bizonyos értelemben dolgozni, meg hát kell lenni egy tényleg valamiféle víziónak az egész csapat struktúrát, meg a célokat illetően. Úgyhogy a Dominicali végül is ugye nem volt rossz, mert ott még jöttek bőven sikerek az ő vitézkedése alatt, hiszen 14-ig ő volt, tehát majdnem nyertek két VB címet az Alonsoval, meg hát ugye a Massával 2008-ban. Egyelőre Binotto azóta, hogy ő van, hát szinte semmit se tudott felmutatni.
Egy kérdésem lenne így Ferrarival kapcsolatban. Meddig lehet ezt következmények nélkül csinálni? Gondolod azt, hogy ezzel kap egy nagy adag türelmet, és mondjuk azt mondja, azt el lehet adni mondjuk egy Binottónak a Ferrari vezetősége felé, hogy igen, most nagy a baj, de tudjátok mit? Tegyünk most mindent félre. Áldozzuk fel a mát a holnap érdekébe, és azt mondjuk, hogy akkor innentől erőforrását csoportosítás, és azt mondjuk, hogy gyúrunk 2022-re. Mert ugye a szabályok értelmében ezekkel az autókkal már olyan nagyon-nagyon
hát
nagy csodákat nem lehet csinálni.
Elég hosszú idő. Hát igen, ezért az most másfél évet azt mondani, hogy nem csinálunk semmit, ezt nem lehet megtenni se a magával a csapattal, se azzal a irdatlan mennyiségű Ferrari rajongóval, akik világszerte követik az ő tevékenységüket. Tehát, hogyha valóban, ugye, ahogy eredetileg tervezték, 21-ben már jönnének az új formulával az új autók, akkor azt mondanám, hogy ez egy reális forgatókönyv lenne, hogy jó, vacak az idei kocsi, nem nagyon tudunk már többet kipréselni belőle, koncentráljunk teljes egészében a jövő szezonra. Ugye ezt csinálta annak idején Ross Brawn például. De így, hogy még egy full szezont le kell húzni ezzel a járgánnyal, hát valamit ki kell találjanak. Tehát ez lehetetlenség, hogy még azért jó esetben még idén is ugye van 8, akár 10 futam, ami már önmagában is sok ahhoz képest, hogy most hogy néz ki a helyzet náluk, és akkor még egy évet teljesen feláldozni, deklaráltam, mert hogy aztán mi lesz belőle, az egy más dolog. Voltak már a Ferrari-nak nagyon nagy hullámvölgyei, ugye 92, 93, 94, hát azok is borzasztó évek voltak, amikor aztán jött a zsántot, és egy kicsit elkezdte gatyába rázni a csapatot, de neki is 3-4-5 évébe telt, és még a Schumacher is, amikor 96-ba átjött a Benettontól, hát ugye emlékszünk rá, hogy ugye azt várta mindenki, hogy majd az ő kezei között azonnal nyernek, de 2000-ben nyerte az első VB címet, 5. szezonjával. Tehát azért a mai Forma 1-ben nem egy csettintésre mennek a dolgok, és ettől függetlenül hát ugye dolgozni kell, és próbálni valamit kihozni. Az, hogy ők majd 22-re milyen autót építenek, az egy teljesen más tészta, és arra sincs garancia, hogy az sokkal jobb lesz egyébként, mint a mostani, de hát persze nyilván mindenki ebben bízik. Ezt szerintem kommunikáció szintjén biztos nem engedhetik meg maguknak, hogy már most bedobják a törők között.
Én igazából pont azon gondolkoztam, és beszélgettem pont a mai napon egy kedves Forma 1 rajongó barátommal, hogy igazából látó határon sincsen egy olyan szakember, akit meg tudnál nevezni, hogy na, hogyha ő csatlakozna a Ferrarihoz, akkor egy hosszú távú vízióban gondolkozva gatyába tudná szedni ezt a galerit, és fel tudná rázni ebből a tetszalott állapotból, és fel tudná vinni sikerre, mint például, ahogy mondjuk a McLarennél találtak egy Andrea Seidelt, beállt, megcsinálta, építette, átrendezte, és tavaly óta működik a sztori, és olyan szinten működik a sztori, hogy ráadásul a McLaren továbbra is ott azon a szinten folytatja, ahol tavaly abbahagyta.
Hát nyilván meg lehetne találni, inkább tehát a csapatvezetést kéne, oda kéne találni egy olyan figurát, tehát a Binotto helyére, most őróla beszélünk megint.
Én is ezt mondom, hogy kit találsz most oda a helyére.
Aki, tehát ő nyugodtan visszamehetne a mérnöki részlegbe dolgozni, mert abban szerintem ő nem rossz. Lehet, hogy ott is már kéne egy-két új arcot megtalálni, de hát azért Olaszországban mindig is voltak, mert ott a híres egyetemek csak összetudnak szedni, vagy legrosszabb esetben áthozni innen-onnan, amonnan olyan figurákat, mert ugye a nagy sumi korszakot se az olasz mérnökök rakták össze, hanem gyakorlatilag importálták a Benettontól az egész vezérkart, a Rory Burnt, a Ross Brown-t, meg magát Schumachert, ugye így idézőjelben így könnyű volt nyerni, hogy áthozom a világbajnok csapatot.
Hát ezt mondom, de hogy hát hol találsz olyan szakembert, akit be lehetne hozni ebbe az egész buliba? Hol fogsz olyat találni, aki azt mondja, hogy szakmailag ez egy imponáló kihívás, hogy akkor én most ott hagyjam a jelenlegi helyzetet? Mert nekem továbbra is a meggyőződésem az, hogy például a Fettelnél, a Fettel szerződtetésénél nem csak egymagában kerestek egy pilótát, aki négyszeres világbajnok és mondjuk másmilyen a mentalitása, mint mondjuk az Alonso-nak volt, de kvalitásilag hasonló, hanem gondolom, hogy benne játszott szerepet az is, hogy na hát akkor, hogyha jön a Vettel, akkor hát ha, mint a Schumacher időszakban is volt, hát ha hoz nekem valahonnan egy-két meghatározó jó mérnököt a Red Bulltól, és akkor ezáltal duplán profitálunk belőle. De ez most az idén nem sikerült, ez a Vettellel nem sikerült, és most sem nagyon látok egy olyan szakembert, Forma 1-en belül egyáltalán nem, de azon kívül, akire azt tudnám mondani, mint ahogy a McLaren tette, hogy oké, akkor kívülről akkor hozunk egy jó fejet, Seidel, és beültetjük, és működni fog. Előtte ugye Jos Capitót hozták ugye a McLarenhez, de őt ugye a Zac Brown ugyanúgy kivágta, mint a macskát, és mert ugye ő erősen kötődött ugye a Ron Dennishez, és akkor ugye a teljes újrakezdés, ez az újranyitáshoz kellett az, hogy akkor a kulcspozíciókba is már azok az emberek menjenek, akik ugye a Zac Brownhoz úgymond lojálisak. De itt most nem látok senki olyat, akit mondjuk most le lehetne akasztani a szögről, és akkor azt mondják Mattiának, hogy grazie mille, üljél vissza, légy szíves akkor a mérnöki irodádba, és kéne ide valaki keménykezű. Mert itt nagyon sokan mondogatják nekem törzsvásárlók is, meg Forma 1 rajongók is, hogy hát miért nem hozzák vissza a Briatorét, miért nem hozzák vissza a Briatorét. A Briatorét mondjuk 5 évvel ezelőtt lett volna érdemes mondjuk visszahozni, rögtön a Dominikáli után, mert szerintem egy Briatora most már mind életkorban már nem hát alkalmas
igen,
rá.
Eljárt fölött az idő.
Így van.
Hát aki nekem így eszembe jut egyébként, és teljesen alkalmas lenne valószínűleg a feladatra, az a Berger. Aki kívülről belül ismeri a Ferrarit, volt Forma 1-es csapatvezető két helyen is, ugye a BMW sportigazgatójaként, majd ugye a Toro Rosso-nak a ügyvezető igazgatójaként, most a DTM-et igazgatja őt, hogyha megkeresni a Ferrari, egész biztos lejezgetné a hiúságát, és ő biztos, hogy valamit tudna csinálni. Eleve az osztrákoknak elég jól megy a Forma 1, úgy unblock a Toto Wolfftól kezdve a Laudán keresztül mindazok a figurák, akik itt vannak a Forma 1-ben, most ugye a Markóról nem is beszélve. Tehát én szerintem a Berger, és ő még elég fiatal, ugye 61 éves, mindössze, hát jó, lehetne egy kicsit fiatalabb persze, de dinamikus, jó karba van, kétszer megjárta a 6 évet töltött Maranellóba, senkit nem kell neki bemutatni. most így hirtelen így ilyen teljesen lázálomszerűen mondjuk őt ott el tudnám képzelni, de hát ezt nekik kell valahogy megoldani. Hát a Ferrari-nak irgalmatlan kiterjedt versenyportfóliói is van, hiszen nem csak a Forma 1-ben vannak jelen, hanem a különböző sportkocsi bajnokságokban, különböző kisebb csapatokkal állnak kapcsolatban, akik fölkészítik ezeket az utcai autókat a versenyzésre. Tehát ott kell lenni egy olyan műszaki know-how-nak, amiből nekik tudni kéne valahogy választani és kiemelni azt a két-három figurát, aki előre tudná vinni a Forma 1-es istálót.
A Berger az véleményem szerint is egy zseniális ötlet lenne. Hát bízunk benne, hogy tényleg valamit sikerül meg gyógyírként találni valakit ennek a csapatnak az élére, mert így azért ez így nagyon nem jó. Egyrészt ugye azért nem jó, mert úgy önmagában, ugye annak ellenére, hogy a Ferrari a kezdetek óta ott van, és az egyik legsikeresebb Forma 1-es csapat, azért mindig is elvárás lesz tőle az, annak ellenére, hogy nyer világbajnoki címet, vagy nem nyer világbajnoki címet. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapkövetelmény egy Ferrari-tól, hogy egy Ferrari-nak ott kell lennie, és kell ehhez egy olyan ember, aki végig tudja, meg tudja, hozzá tudja szoktatni ehhez a nyomáshoz ezt a csapatot, mert lehet itt mondjuk így nagyvonalon rájuk legyinteni, hogy jó, de hát már annyi címet szereztek, meg tényleg egy csomószor másodikok voltak, most mi van akkor, hogyha most éppen nem másodikok, nem dől össze tőle a világ, de a világ egyik legnépszerűbb Forma 1-es és legsikeresebb Forma 1-es csapatáról beszélünk, ahol alapvetően teljesen más elvárások vannak. Magyar nagydíj lemegy, ugye utána elmennek Angliába, mennek kettőt, utána ugye visszajönnek a belgák, aztán hogy jön, hogy Barcelona, Belgium, és akkor utána jön Monza. Ugye jól mondom a sorrendet? Azt hiszem, igen. Monzában mindig nagy bejelentésekre szokott sor kerülni. Mit gondolsz?
Az még most persze van egy részt még, tehát ez majdnem két hónap. Meg hát... igazából olyan nagyon nincs mit meg bejelenteni, mire gondolsz igazából, mert a pilóta felállása legalábbis a nagy csapatonkat tekintve az kész, tehát ott nem is kell nagyon variálni, mert az, hogy ki fog jövőre menni a Alfa Romeo-nál, vagy a másik Toro Rosso-nak mi az új neve, már ezt se tudom követni szinte. Hát az olyan mellékes, mindig ott lesznek a 13. meg 14. helyen egy-egy villanó tehetséggel, de aztán ennyi. Úgyhogy...
Konkrétan én arra gondolok, hogy azt mondják, hogy Mattia, grazie mille, ciao.
Ezt nem tudom, hogy Monzába fogják bejelenteni. Ezt vagy kihúzza a Manus év végéig, és akkor majd szépen elbúcsúznak tőle, vagy ha most nagyon úgy látják, hogy ég a tető, és valahonnan elő tudnak rántani egy figurát, akkor azt gyakorlatilag most meg kell csinálni a Magyar Nagy Díj után például.
Említetted a Renault-t, és nem lehet elmenni szó nélkül az elmúlt hetek egyik legmeghatározóbb híre mellett, hogy Fernando Alonso mégiscsak visszatér a Forma 1-be, és a jövő évtől a Renault pilótája lesz, 2 évre írt alá. Hát itt vannak kérdéseim, az első kérdésem az, hogy minek tért vissza, mert én nekem azért a fülemben azért ott csengenek azok a mondatok, hogy ő azért, mert hagyja el a McLarent, mert neki nincsen kedve a 8.-10. helyért harcolni. Hát most konkrétan most ugyanott van a Renault. Vagy egyet tudsz-e érteni azzal a felvetéssel, hogy tulajdonképpen az Alonso hosszú távon gondolkozik, és úgy van vele, hogy ha most beszáll valahova, és ha most jól tudja mozgatni a szálakat, akkor ebből ő neki a 2022-es szezonban, ami ugye a második szezonja lesz, ott már viszont kisülhet neki valami jó kis olyan finomság, amit már hát évek óta megrögzött álomként hajszol, már mondhatnám azt is, hogy szinte betegesen.
Hát nyilván ő úgy érzi, hogy ez a távozás a McLaren-es időszak után az hát felett méltatlan volt az ő korábbi Forma 1-es sikereihez, és ez piszkálja, és valamit még le akar tenni az asztalra. Ugye miközben ugye egyéb kategóriákban elég masszívan tud még mindig bizonyítani, hát gyakorlatilag, ha most nem is nyerte meg a Dakar, de mindenütt olyan eredménnyel rukkol elő, ami tényleg azt mutatja, hogy egy egészen kivételes tehetség, és bármibe jut bele, ugye ilyesmi a többi pilótáról nem is nagyon derülhetett ki. Tehát ez az 50-es, 60-as évekre volt jellemző, ugye azért mondták mondjuk a Stirling Mossra, vagy akár a Clarkra, hogy zseniális pilóták, mert ők egy csomó egyéb versenyen, tehát túra autótól kezdve az Indianapoliszon ugye mindenbe tudtak győzni, és ez húzta alá az ő kivételes képességeiket, és ezt Alonso most már megtette a maga részéről, úgyhogy ezek a dolgok is ki vannak pipából, idén ugye lesz még egy Indy 500-a, majd meglátjuk ott, hogy szerepel. Tehát voltak éppen neki a Forma 1-ben mindig azt hangoztatta, hogy a 3 VB címet szeretne nyerni, és hogy úgy vonuljon vissza, mint Senna, ha nem is Nimbusban, de szám szerinti VB címeket tekintve. Hát most, hogy ez amire senki nem tudja a választ, hogy ő megint ugyanúgy beleszalad a csőbe, mint a McLarennél, a McLaren Honda-ba, vagy nagyobb szerencséje lesz. A jelek nem arra utalnak, ugye a Renault elég nagy bajban van a Forma 1-et tekintve is, meg úgy általában, tehát ez egy nagyjából állami vállalkozás Franciaországban, igazából már hallani olyan hangokat, ugye, hogy spórolni kényszerülnek majd, és fölül kell vizsgálni az egész Forma 1-es projektet, ami azért ugye a maga kis, még ha a költségsapka be is jön, ugye a 175 millióval, azért azt el lehet osztogatni máshova, és egy ilyen koncertnek az életében. Pláne úgy, hogy nem éri meg, mert hát most az, hogy az egyik verseny az egyik autó esik ki ugyanazzal a problémával, a másikon meg a második, és akkor befutnak ilyen, ott is ők is ilyen 7.-8. helyen, hát az nem egy nagy diadal, amire azt lehet mondani, hogy gyerekek sokba kerül, de megéri. És egy Alonso lehet, hogy ezen tud egyet tekerni, hiszen pont, ahogy említetted, és a Ferrarival is csodákat tett. De most ez akkor azt jelenti, hogy nem hetedikként fog majd célba futni, hanem negyediknek, vagy párszor fölkapaszkodik a dobogóra, ha úgy jön ki a lépés. És ez még mindig nem világbajnoki cím, sőt nem is győzelem, bár ugye ő 2009-ben is nyert egyet, hogy ezt a kis mondatodat tegyem, csak hát ahhoz kellett egy Nelson Piquet juniornak az akciója, tehát az szinte el is lehetne tőle venni azt a győzelmet.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, csak éppen azt szerettem volna megkérdezni, hogy osztod-e esetleg azt a véleményt, amit olvastam talán a Weber Gábortól, de nem vagyok benne biztos, sok véleményt olvastam, meg olvasok, hogy tulajdonképpen Alonsónak az érkezése jó lehet talán arra is, hogy mivel Alonso egy elég jó, hát elég jó keveri a lapokat a háttérbe, és nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, de nyilván itt a rádióadás idejét illetően nem mondhatom ki azt a keverő szót, amit ugye szoktak volt rá előszeretettel aggatni. Nem lehet az, és ez az ő felvetése volt, hogy azért lesz jó többek között Alonsónak az érkezése, mert akkor onnantól például az Abitbol, akit már én korábban is többször is hangoztattam a béli véleményemet, hogy tökéletesen ugyanúgy alkalmatlan a feladat elvégzésére, mint mondjuk egy Binotto, hogy az ő érkezése tulajdonképpen arra lesz jó, hogy innentől nem lesz bocsánat. Tehát ott van egy Alonso, tudjuk nagyon jól a kvalitásait, tudjuk jól, hogy milyen jó pilóta, és hogyha ez az autóval még ővele sem megy, akkor nyilván akkor a készülék, nem a pilótában van a hiba, hanem a készülékben. Na most akkor kik készítik ezt az eszközt? Hát nyilván, akkor ugye a fejétől bűzlik a hal, hát akkor takarítsunk. És akkor itt ugye felmerülhet az, hogy akkor az Abitbolnak akkor azt mondják jövőre, hogy merci beaucoup, viszontlátásra, adjö. Egy Prostot nem hiszem, hogy ki fognak vágni, mert ő azért egy márka nagykövet,
egy tökéletes. Prostot nem szólik egyébként se.
Hát ő egy márka nagykövet, tehát mi effektíve egy ilyen, olyan, mint Magyarországon nálunk egy köztársasági elnök, tehát igazából egy ilyen reprezentatív szerepet tölt be igazából. Úgyhogy mit gondolsz erről a véleményről?
Hát ez abszolút benne van a pakliba. Hát ugye ő is most már az elég régóta ott van, gyakorlatilag mióta visszajöttek, mint gyári csapat. Az eredmény nulla. Tehát azokat a célokat, amiket megfogalmaztak, én Prosttal csináltam 17 elején egy nagy interjút a barcelonai tesztem, hát abból semmi sem jött be gyakorlatilag. Tehát ugyanott tartanak, kicsivel talán előrébb, nem sokkal, és ezeket az eredményeket, amiket ugye az agyonfizetett Ricardo, aki amúgy persze egy jó pilóta, meg ez a alapvetően tehetségesnek tűnő Okon idén produkál, eddig, meg valószínűleg fog is, hát azt a korábbi versenyzők is ugyanúgy tudták, és hát viszont az borzasztó frusztráló lehet, hogy hát még egy dobogó közeli. Ugye a Hülkenberg úgy vonult vissza, vagy került partvonalon kívülre a Forma 1-ből, hogy valami 180 verseny alatt egyszer se tudott felállni a dobogóra. Ez persze az ő hibája is részben, de hát azért egy jó pár évet szintén elég jó pénzért eltöltött a Renault-nál. Nyilván ő is abban a reményben ment át az akkor még Force Indiától, hogy végre egy gyári csapat, nagy know-how, pénz, minden, tehát hogyha most, ha valamikor, akkor most fog eljönni az ő ideje, és hát ugyanúgy szívott, mint egy ilyen átlag középcsapatnál korábban, egy Zaubernél, vagy nem tudom én hol, nem tudott jobb eredményeket produkálni. És való igaz, hogy ugye ugyanúgy, mint a Ferrari-val, csak egy más dimenzióban a Renault-tól ugyanolyan sokat várnak kell legalábbis Franciaországban, hiszen egy nemzeti szimbólum az egész vállalat, és hogyha két hetente, vagy jelen esetben hetente égnek a tévében egy milliárd néző előtt, az senkinek se jó.
Ha már megyünk tovább az úgymond az erős sorrendben, van itt egy nagyon masszív a Mercedes, illetőleg a Red Bull után van egy nagyon masszív követőboly, amiről már beszéltünk az egyik tagjáról, a Ferrariról, de ott vannak még a többiek is, már emlegettem a McLarent, ott van a Pink Mercedes, Force, na mindegy, szóval mikor, hogy hívják őket, mikor, majd erre is majd szeretnék majd kitérni, és ott van a Renault, és én azt mondom neked, hogyha az első két csapat nem lenne, és ez a négy csapat harcolna a világbajnoki címért és a győzelmekért.
Az jó lenne.
Hát te olyan szezonunk lenne, hallod, hogy 10-ből 11 pontot adnék rá élből.
Igen. Hát csak ugye nem ez a helyzet, és pont ezeknek a kis közép kis csapatoknak a nagy feladvány, hogy valamiféleképpen fölzárkózzanak. Nyilván nem fognak erre a szintre fölzárkózni, még a Red Bull mögé se nagyon, de biztató az, hogy mondjuk legalább kettő van most a McLaren és a Racing Point esetében, akik, amit az előbb beszéltük, hogy ki nem tudott előrelépni, ők előre tudtak lépni. Most más kérdés, hogy pont a úgy színűeket ugye már két csapat is beperelte, vagy följelentette. Ez egy érdekes szituáció lesz, mert tényleg ránézésre a két autó az dettó ugyanaz. Tehát nehéz akár csak egy jó, nyilván meg tudnák mutatni a Racing Pointos bérnökök, hogy jaj, de hát, hogy a oldal flapniken ez a bevágás nem is olyan, mint a Mercedesén, de itt ilyen alapvető konstrukciós paramétereket fognak vizsgálni majd aztán, és lehet, hogy születik egy érdekes ítélet annak fényében, hogy mit találnak.
Hát nekem az igazság itt a Pink Mercedes-szel kapcsolatban, hogy igazából szerintem annyira, tehát nagyjából úgy fogják hülyének nézni az egész Forma 1-es rajongói világot, mint ami volt a 2010-es években, amikor ugye arról volt vita, hogy hajlik-e a Red Bullnak az első szárnya, vagy nem hajlik a Red Bullnak az első szárnya. Mindenki látta a TV közvetítéseken, hogy bizony az első szárny az hajlik, de amikor meg az ellenőrzéseken ment, akkor meg nem hajlott, és akkor utána ugye jött a Christian Horner, és belevigyorgott a kamerába, és elmondta, kérem szépen, átment az egész az FIA vizsgálatán, nem hajlik, úgyhogy akkor ez nem hajlik. Hát az, hogy most szikrázik a gyors kanyarokba az autó, mert annyira hajlik az első szárny, hát akkor lehet, hogy te vagy a buta, meg neked rossz a szemed. Itt most szerintem valami hasonló fog fennállni, mert egyértelműen látszik, hogy tulajdonképpen ha nagyon-nagyon epésen akarok fogalmazni, akkor tulajdonképpen valóban nem ugyanazok az alkatrészek, és nem ugyanarról az autóról van szó, mert bizony-bizony a Racing Pointnál vették a fáradtságot, és legalább a Mercedes az alkatrészekből a Mercedes gyári számokat, legalább azokat eltüntették onnan, tehát igazából dolgoztak vele. Kíváncsi vagyok, és nekem az is érdekes egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy miért pont csak a második futamon mószerolták be ismét a Force Indiát. Tehát az első futam az lement, én azt hittem, hogy már az első futam után lesz valami kis okosság, de nem lett.
Hát erre nem tudok választani, mert ezek azért ott is annyi ilyen kulissza mögötti egyeztetés, meg huncutkodás, meg ravaszkodás zajlik, vagy egyszerűen arra is gondolok ilyen tök alap dolog, hogy annyira el volt mindenki foglalva az első futamon azzal, hogy egyáltalán megint működésbe hozza a csapatot, meg ott vannak, megérkeznek, ne legyenek koronavírusosok, meg stb., hogy ezzel már nem tudtak foglalkozni, és azért most a második versenyre éppen azért, mert már be voltak jól állítva az autók, ami aztán a Mercedesnél még inkább kijött, tehát itt sokkal dominánsabb volt a Force India, vagy a csodamál neve, a Racing Pointnak az előrelépése, mint korábban, és nyilván, hogy azok az istálók, akik meg csalódottak, mint például a Renault, és hát lehetnek is azok, hát akkor mibe ölik a bánatukat, hogy a másikat kezdik el piszkálni, és nem azon töprengenek, hogy ők maguk mit tudnának csinálni. Persze ezzel együtt, hogyha hibázott vagy csalta a Racing Point, tehát azt azért ki kell deríteni.
Hát minden esetre mondom, én borítékolom, hogy nem fognak találni semmit sem, viszont az, hogy eltelt két verseny, és a zöld asztalon elég aktívak voltak a csapatok, ugye kezdte a Red Bull, ugye, hogy mindenért mószárolta a Mercedes, most meg ugye jött a Renault. Hát azért ilyen szezon kezdetünk, mert azért régen volt, hogy ennyire, mert általában a zöld asztalos aktivitás az mindig a szezon második felébe szokott történni, és ezért is vagyok egy kicsikét csalódott, mert én azt hittem, hogy amikor elkezd a Red Bull mószerolni, főleg egy időmérő után, na nézzük meg még egyszer, mert tényleg lehajtott a Hamilton négy kerékkel arról a kerékvetőről, és akkor büntessük már meg, akkor azt mondtam, hogy na, akkor biztos, hogy odaértek hozzájuk, fejfej mellett vannak is, de jó, tök jó, végre az élért lesz két különböző csapat között küzdelem, hát nem lett, mert hát ugye egyrészt a Bottas ezt simán behúzta, és amikor már tényleg minden kétséget kizáróan hasonló körülmények között versenyzett a két top csapat, tehát tulajdonképpen kiderült, hogy messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Csak egy vicces megjegyzés, ugye Ricardo még a Renault-nál, jövőre már a McLarennél, ami ugye ráadásul jövőre már Mercedes motorról lesz hajtva, tehát ami ugye papíron elvileg ugye egy versenyképesebb erőforrás, mint a Renault-é, úgyhogy még akár ott még ott van ott ugye mozgástér felfele, és ugye ott van egy Sainz, aki meg viszont jövőre be fog ülni egy Ferrari-ba, és most el tudom képzelni azt, hogy ugye most ugye, miután befejezték a versengést ugye Spielbergbe, beültek az autókba, ugye egyenesen, hogyha jól tudom, egyenesen jönnek ide, tehát nem mehetnek sehol sem, egyenesen jönnek ide hozzánk. Hát most belegondolok abba, hogyha mondjuk én ott fülelhetnék mondjuk a Ricardo-t szállító autóba, vagy repülőbe, amivel ezek jönnek, hogy akkor gondolom, egy Ricardo már lázasan vágja a centit, hogy végre jöjjön a McLarenhez, egy szerencsétlen Carlos Sainz pedig éppen gondolom vadul telefonál az ügyvédjével, hogy te gyerekek, nézzük már meg, hogy lehet ebből a szerződésből valahogy kiugrani, mert ez nagyon nem volt egy jó döntés.
Hát ez most tűnik így, igen. Ebben a helyzetben nyilván még az idei évet tekintve is azt mondja a Sainz magában, hogy de jó, hogy egy McLarenbe ülök, és nem Ferrari-ban. Ez persze azért változhat még 21-re is. De hát kétségtelen, hogy a trendek most legalábbis E2 verseny alapján ugye azt mutatják, hogy a McLaren feljövőben van, a Ferrari meg egy nagyot zuhant. De hát azért láttunk már olyat egyik szezonról a másikra, ide is, oda is mozgásokat, sokszor majdnem, hogy megmagyarázhatatlan, hogy miért, mint ahogy egy-egy verseny kapcsán is. Persze az igazán nagy csapatok, meg a erős csapatoknak az a legnagyobb ereje, azon kívül, hogy alapvetően gyorsak, hogy majdnem minden szituációhoz, vagy új pályához, helyzethez úgy tudnak alkalmazkodni, hogy majdnem, hogy nem érzik meg, hogy most akkor itt egy új lehetőséghez, vagy feladathoz kell alkalmazkodni, mert megoldják, mert van rá ember. Most ez a kérdés, hogy ugye ezeket az embereket mikor találja meg a Ferrari, vagy a Renault éppenséggel.
Ugye elvileg ott a Ferrari-nál érkezik még egy fejlesztési csomag, aminek az egyik fele, vagy abból egy pár rész az ugye fölkerült az autóra már Spielbergbe a második futamra. A maradékot azt elvileg Magyar Nagydíjon föl fogják szerelni. De hát nem tudom, én nem nagyon vagyok optimista, hogyha már egy picikét, hogyha a jövőbe tekintünk, és akkor ez lenne a következő téma feldobásom, hogy mit várhatunk a megrendezésre kerülő Magyar Nagydíjtól. Számítasz-e valami egetverő változásra? Én annyira nem. Ahol maximum lehet még mozgástér, az ez a nagyon erős, masszív harmadik helyért négy csapatból álló harcból, hogy éppen az adott hétvégén ki az, aki nagyon beletalál a gumikezelésbe, a setupba, és ki az, aki egy picikét mellé csúszik, mert aki egy picit mellé csúszik, az mondjuk, és mondok itt mondjuk egy körönként egy tizedet vagy kettőt, az akkor mondjuk nem ötödik lesz, hanem mondjuk 12. és akkor onnan meg már nagyon nehéz lesz feljönni. Milyen kilátásokat látsz a következő Magyar Nagydíjig?
Hát igazából összefoglaltad, ennél többet én sem tudok mondani, tehát nem hiszem, hogy markáns változás lesz a mondjuk most a Steyr nagydíjhoz képest, mert az tükrözi inkább az egész felállást, tehát az osztrák nagydíj egy héttel ezelőtti az inkább egy kicsit így meg lett bolygatva Hamilton büntetéseivel plusz a safety károkkal. Hogyha van egy tök sima Magyar nagydíj, ahol nincs eső, nincs különösebb baleset, és nem küldik be háromszor a Mylandert, akkor ugyanilyen eredményt fogunk látni valószínűleg, mint Spielbergben. Ez a sorrend jelenleg, tehát ez a Hamilton Bottas Verstappen abszolút az erő sorrend. Kicsit ugye a Hungaroring kacskaringósabb, lassúbb maga módján, de ugye, amitől az előbbi szó volt, tehát egy Mercedesnél ez nem probléma, tehát akkor majd átszerelgetik, ahogy kell a szárnyakat, beállítgatják, és ugyanolyan jól fognak menni, de hát ezt láttuk az előző években is, tehát amióta a Mercedes éra tart, volt egy-egy futam, ugye a Vettelnek a 15-ös győzelme például, amikor úgy tűnt meg a még egy volt neki, tehát épp a Hungaroringen kikapott kétszer a Mercedes, de idén a Ferrari-tól biztos nem fognak kikapni, tehát az lenne tényleg a maga csoda. Hogy a Red Bull föl tud-e annyira javulni pont itt, amikor a hazai pályán sem ment nekik, ez nem valószínű.
És hogyha már Magyar Nagydíjnál tartunk, szeretnék elmondani egy szolgálati közleményt, bár szerintem nagyon sokan erről már tájékozódtak. Ugye, hogy a koronavírus miatt zárt kapus lesz ez a Magyar Nagydíj sajnos, így a szurkolók nem tudnak a pályán belőre belépni, és most kérek mindenkit, hogy aki arra blazírozik, hogy hát mivel a pályát körbevevő dombokból hála Istennek sok van, és oda szépen elmennek, és oda leülnek, ne tervezzenek, mert ugye le lesz zárva hermetikusan effektíve Magyaród, és főleg a pálya környékét övező utak, ahol például mondjuk a vízipark van, vagy bármilyen más elkerülő út, akár gazdaságútról legyen szó, csak és kizárólag helyi lakcímkártyával lehet belépni, és akkor sem lehet megállni, hanem akkor bizony tovább kell menni. Hát ez hozta a koronavírus, és ugye látunk két elég furcsa lebonyolítású, már-már néha vicces kategóriába tartozó futam lebonyolítást. Mennyire bolygatta föl így a szakmába, a te szakmádat, tehát az újságírói szakmát ez a koronavírus? Mennyire lettek másak a lerendezések? Tudsz-e valamit a kollégáktól, akik megosztottak bármilyen nemű tapasztalatot is?
Hát az azért érzékelhető, tehát hogy itt a Magyar Nagydíjon egy darab magyar újságíró se lehet jelen, ez nem egészen barátságos lépés.
Várj, az M4 az mehet? Tehát az M4-en kívül senki más nem mehet be?
Nem. Gyakorlatilag újságíró mentes. A TV más. És hát ugye van 20 darab jobbára angolszász újságíró, akik maszkba ott lehetnek. Ők viszik a szokásos tevékenységüket, hát ők a nagy guruk, a nagy angol lapoknak, hírügynökségeknek a tudósítói, akik már 1986-ban is ott voltak az első magyar nagydíjon. Hát alapvetően ugye, amit látunk így a tévéből is, tehát nyilván, hogy van egyfajta kötelező protokoll, amit mindenkinek be kell tartani, ez a maszkviselés, hogy mennyi ez ezeknél nagyon nyilvános, tehát a versenyinterjú, pole position interjú, azt nyilván direkt még úgy is fényképezik, vagy úgy közvetítik, hogy látszódjon, hogy milyen messze van egymástól a kérdező és a nyilatkozó, hogy ez minden pillanatban aztán így történik a pedokban, azért nem vagyok 100%-ig biztos. De hát ugye, ahhoz képest, hogy egy-egy Forma 1-es futamon olyan 600 sajtó személy szokott részt venni, hát minden kong az ürességtől valószínűleg.
Mit gondolsz, hogyha elindult most már ez a koronavírus miatti korlátozás? Csak játszunk egy kicsikét a gondolattal. Újra visszatér a régi életünket, visszakapjuk. Mit gondolsz, hogy leszűrik esetleg a tanulságokat, és mondjuk leesik a két filére arra, hogy gyerekek, nem biztos, hogy kéne ide ennyi ember ide bentre, hogy egy picikét a régi életbe áttesznek az új életből dolgokat, tehát gondolok itt arra, hogy nem kell ide 600 újságíró, mondjuk legyen csak 100.
Hát ez majd a helyzet hozza magával, tehát erre nem tudok mit mondani, mert nyilván ez maga a járvány fogja meghatározni, hogy milyen intézkedések következnek. Ugye azért most érzékeljük, hogy egy kicsit kezd visszajönni, és itt már ugye olyan vészharangokat is kongattak az osztrák médiában a hétvégén, hogy a harmadik futamot is Ausztriába tartják, mert hogy a magyar szigorítások miatt majd a nem EU-s országok, és ugye erre most senki nem gondolt hirtelennyében, hogy Nagy-Britannia már nem EU-s ország, ugye, ami a Forma 1 mezőnyének meg a csapatainak 80%-át teszi ki, hogy azok majd ugye milyen elbánás vagy szabályozás hatája alá esnek, és hát ebből volt is némi hiszti, de most úgy tűnik, hogy ez nem egy valós veszély, mert itt már ugye tényleg arról volt szó, hogy akkor maradjanak ott, ahol vannak, nem kell sehova se utazni, megcsinálják a harmadik futamot is Spielbergben, és akkor majd elnevezik Európa nagydíjnak, vagy Spielbergi nagydíjnak, vagy bárminek, Lauda nagydíjnak, és akkor mindenki jól jár. De ez egyelőre, vagy hát most már nagyon úgy tűnik, szinte 100%, meg nyilván már indultak a kamionok a Hungaroring felé, hogy ez egy teljesen fake news volt.
Jó, hát nyilván én ezt a stand-up kategóriába sorolom ezeket a majd elmarad a Magyar Nagydíj című dolgot, meg hát nyilván azért sokat akar a szarka alapon, hát azért nehogy már az egész szezont a Red Bull Ringen fussuk le, mert aztán a végén akkor elfogyunk a jelzőkből, hogy milyen nagy díjat találjunk ki neki. Minden esetben én egy dologba bízom, hogy egy 10-ből 8-as futamot látunk legalább, és látunk valami jó kis pozitív fordulatot. Én azt hiszem, hogy a mai beszélgetésünkkel abszolút a végére értük, hogy köszönöm az időt, hogy itt voltál, és hát folytatjuk legközelebb.
Jó, szívesen, hát lássuk, hogy mi történik a Hungaroringen.
És ennyi volt már a Szágúdó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban. Max Rádió! Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!